Sok szeretettel köszöntöm a Szavazófülke nézőit és hallgatóit. Én Nagy Iván László vagyok, és mint mindig itt van velem a stúdióban Ésik Sándor. Szia!
Szia!
Először is, most kicsit rendhagyó módon és szolgálati közleménnyel kezdjük a bevezetőt. Mindenek előtt szeretnénk megköszönni ezt a rengeteg kommentet, és mind szakmai és rengeteg tök jó visszajelzést, amit kaptunk az előző heti adásra. És azt is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy mindent megtudhattunk a kommentfalunkról arról, hogy valójában a húslevest az hogyan kell főzni, és hogy a pöszörögtetés és a gyöngyöztetés az ennek a folyamatnak mennyire kardinális eleme. Ezúton is szeretnék helyreigazítani magamat, és mindenkitől elnézést kérni, szíves elnézést, akit megbántottunk ezzel. Reméljük, hogy olyan nincsen, aki a húslevessel kapcsolatos megfogalmazások miatt nincs velünk ezen a héten. Komolyra fordítva a szót, majd nagyon exakt tematikus adással készültünk. Az első részben csak egy nagyon rövid hírösszefoglalónk lesz egy kicsit szó Magyar Péter EP-lista állításáról, illetve a Kétfarkú Kutyapárt és Kovács Gergely 12. kerületi előválasztási győzelméről. Mint mindig ezen a héten is válaszolni fogunk a hallgatók, nézők kérdéseire. És azért lesz majd hosszabb hírhátterünk, mert a jövő héten a Fülke, azaz nem a Szavazó Fülke, hanem a Fülke című közéleti podcastunkban el fog indulni egy Budapest 2024 minisorozat. Azt történt ugyanis, hogy meghívtam egy-egy interjúra Karácsony Gergelyt, Vitézi Dávidot és Szentkirályi Alexandrát. Ezek a felvételek jövő héten kezdődnek, és a jövő héttől meg is fognak jelenni a beszélgetések. Karácsony Gergely elfogadta a meghívást, Vitézi Dávid elfogadta a meghívást, Szentkirályi Alexandrájékhoz pedig megérkezett a meghívás, és beszéltünk róla, úgyhogy reméljük, hogy ő is el fog jönni. Úgyhogy mai adás a hírháttér ez egy kiterjedtebb dolog lesz, és mégpedig azért, hogy felkészüljünk arra, hogy alapvetően honnan vizsgáljuk az eseményeket, megnézzük különböző szempontokból, infrastruktúrális, közlekedési, politikai szempontokból, hogy mik Budapest legfőbb problémái és kihívásai, valamint megvizsgáljuk, hogy jelen tudásunk szerint a három fő ajánlat, amit kapunk erre, az mit ígér, milyen megoldást ígér ezekre. Úgyhogy ez lesz az e-heti menü. Ne felejtsetek el feliratkozni a HVG podcastokra és a HVG YouTube csatornájára, valamint nézzétek majd a Diétás Magyar Múzsát is, hogyha eddig nem tettétek. Most pedig kezdünk, ne menjetek messzire. Az e-heti gyors Magyar Péter bevezetünk az lesz, hogy egyfelől tudjuk, hogy elindult az országjárás, járt Szerdán, Békés Csabán és Gyulán, amikor pedig ezt az adást veszük le csütörtökön, akkor is Békés megyében jár mindenféle kisebb településen. Ez nyilván egy olyan dolog, amiről lehetne beszélni, lehetne hosszan szálazni, hogy mitől lesz jó egy országjárás. Mi itt Budapesten fogjuk közelebbről is látni, szombaton azt hiszem Budapesten fog tekerni, meg aztán Pest megyében fog különböző helyeken megjelenni, de szerintem ennél érdekesebb az, amiről múlt héten beszélgettünk, mégpedig az a bázis demokrácia alapú pártlista állítás az európai parlamenti választásra, aminek most először látjuk az eredményét is. Neked mi volt a benyomásod arról a 10 jelöltről, illetve az egészről, ahogy ezek a jelöltek kikerültek, ugye, hogyha minden igaz az van, hogy most közülük lehet szimpátiás szavazás alapján a sorrend felállításában segíteni. Neked mi volt a benyomásod erről?
Maga a sztori, amit ezzel felépítettek, az egy jó dolog, hogy itt lehetett bárkinek jelentkezni, és akkor lehetett esélye arra, hogy bekerüljen ebbe a körbe. Nyilván, ha az ember megnézi azt a névsort, akkor látja, hogy ott a legtöbb jelöltnek valamiféle Európai Uniós szerveknél eltöltött tapasztalata van. Azt hiszem, nem egy nagyon merész feltételezést azt gondolni, hogy őket Magyar Péter a kinti időszaka alatt közelről vagy távolról, de ismeri. Nyilván fenntartották maguknak azt a jogot, hogy ők válasszanak a shortlistre jelölteket, akik között aztán most sorrendet lehet felállítani. A legfontosabb talán az, hogy abszolút politikai szüzekről beszélünk, tehát ez egy üzenet, hogy nem keresett oda húzó neveket. Ugye itt a múlt héten volt kérdés, hogy húzó nevek, hogy a híres professzor, a híres politikus, a nagy megmondó ember, egy ilyen sincsen, nem tudom, hogy jelentkeztek-e bárkik ebből a körből oda, de nincs ilyen közöttük. Ez egyrészt üzenet a magyar politikának, hogy jelenleg Magyar Péter nem gondolkodik szövetségekben. Üzenet a választóknak, akik közül azért rengeteg olyan van, te is nyilván találkozol tucat vagy százszám olyan emberekkel, akik nem veszek részt a politikában, elegen van a politikusokból. Már ezeket mind voltak, mindegyiket ismerjük, hasonló szólamok. Odaállítani 10 embert, aki soha nem indult politikai pozícióért, az egy jó üzenet.
Most az én apróságok is timmelnek, tehát 6 nő, 4 férfi van köztük, fiatalabb van köztük, idősebb, van olyan, akit az internetről sokan ismernek, van olyan, akinek a CV-jét elolvas, és azt mondod, hogy remélem, hogy majd a gyerekemnek ilyen CV-je lehet egy nap, tehát ez nagyon gondosan van.
Igen.
Leszűrve.
Magyar Péterrel kapcsolatban állandóan azt szoktam mondani, hogy az embernek az a benyomása, hogy valaki elővette a Hogyan csináljunk politikát című tankönyvet a bevezető lépésektől kezdve, és folyamatosan lapozgatja a fejezeteket, hogy mi az, ami a alapja a politika csinálásnak. Ez is egy ilyen lépés. Nyilván a viszonylagos ismeretlenség miatt itt legalábbis nehéz lesz találni olyat, hogy kinek a másodunok a testvére nyert 5000 hektár földet valahol típusú sztorikat. Ilyen szempontból is jó ez. Hát ennek az egésznek Magyar Péter a húzó neve. Maga a szavazás, az, hogy lehet közöttük a sorrendjükön variálni, az azt eredményezi, hogy egy csomóan megnézik, hogy valójában kik ezek. Vissza nem húzzák Magyar Pétert, ellenben ha bármilyen esetleg mégis lesz Magyar Péter és a többi listavezető, vagy akár a miniszterelnök, bármilyen vita, akkor Magyar Péternek az lehet egy ütőkártya a kezében, hogy az, hogy Dajs Tamás miért van ott azon a listán, az teljesen nyilvánvaló. Ezek meg nem azért vannak ott azon a listán, és tudja azt mondani, hogy oké, lehet, hogy ez egy a magyar emberek egy részének távoli, hogy valaki, tudom én, 10 éve Ausztriában él, beszél 6 nyelven, és járt 4 híres egyetemre, de hát Magyarországot leginkább ilyen embereknek kellene az Európai Unióban képviselni.
Tehát azért azt ne felejtsük még az egész sztoriban, csak hogy ne kapassuk el magunkat. Tehát az, amit mondasz arról, hogy tankönyvszerűen halad előre a lépésekkel, ez mind stimmel és teljesen igaz. Nyilvánvalóan minden ilyen lépés azért tűnik még kontrasztosabban ilyen szépnek és fényesnek, mert a viszonyítási alapunk az a baloldali, meg jobboldali, ugye Jobbik, meg ilyen
bugdácsolás.
Az ellenzéki oldal, ami semmi ehhez fogható nem tudott felmutatni, tehát nyilvánvalóan ez fényesebben csillog. És nyilván az is nagyon jól néz ki. Ma reggel olvastam, hogy a 28 000-es Gyulán azt hiszem nagyjából 1000 ember ment ki. Ez egy iszonyú arány, tehát ha ezt most...
És tegyük hozzá, hogy egy 28 000-es magyarországi kisvárosban ott már működik az a dinamika, hogy nem megyek ki, hogy ne lássanak ott. Én
tavaly... Igen, és ezekről is beszélt egyébként Magyar Péter, hogyha valakinek ilyen e-mailt küldtek, hogy baj lesz abban, hogyha kimész, akkor küldje el neki, és akkor majd megteszi.
Engem tavaly nyáron meghívott a Sebők Éva nevű Momentumos országgyűlési képviselő Orosházára egy fórumra. Ott a főtéren voltunk, és ott a közelben van egy köztéri sakkozó parkrész, ahol van vagy 4-5 asztal, meg van egy fagylaltozó. Na most a közönségben ültek 4-en, és a hangszórók hallótávolságán belül fagylaltoztak még 8-an, és sakkoztak még 25-en. És jól láthatóan nem a sakkal, meg nem a fagylaltal voltak elfoglalva, hanem kíváncsiak voltak arra, hogy itt a képviselő azt, hogy miket beszél. És teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem akartak, hogy róluk akár csak egy mobiltelefonos fotó készül, hogy ők ott ülnek az ellenzéki rendezvényen. Tehát egy ilyen pici városban az, hogy 1000 ember oda megy.
Ez egy nagy dolog.
Ez egy nagy dolog.
Én annyit van, lennék óvatos ezzel az egésszel, hogy ez most tipikusan annak az esete, amikor egy dolgot fogunk tudni biztosan, és azt is június 9-én, amikor megérkeznek az eredmények. Tehát amennyire el lehet mondani azt, hogy igen, a szavazó fülke magányában, no pun intended, bárki behúzhatja Magyar Péter az X-et, ugyanúgy a szavazó fülke magányában
behúzhatja.
Igen, és nem az lesz a... Valószínűleg, ha Magyar Péter egyáltalán felvetődik benne, akkor valószínűleg az ellenzékre nem fogja lehúzni, de ott van egy olyan párt, akit Magyar Péter kitűzött magának, mint préda, aminek valóban az a pedigré az elmúlt 14 év alapján, hogy akár mekkora felbojdulás van az országban, legyen influencerek mögött, rabszolgatörvény miatt, CEU miatt, vagy megélhetési gondok miatt.
Az ő szavazóbázisát nem bántja.
Így van, tehát mindenkit óva intenék attól, hogy nagyon nagy következésben menjen. Azt viszont alá kell írni, hogy abból, amit most látunk, az látszik, hogy 14 év legtudatosabb építkezése van, és nagyon ügyes médiahekekkel, és egyébként azt is meg kell jegyezni, hogy nagyon-nagyon ügyes szociológiai trükkökkel, és ugyanazokra a, és tudom, hogy vékony égre megyek ezzel, de ugyanazokra a különböző társadalmi dinamikákra és ösztönökre építő kommunikációs sémák, nem tartalmak, sémák jelennek meg, mint ami a Fidesznek tudott egy ilyen erős tábort eredményezni.
Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy azt kell nézni, hogy a Fidesz mit csinál, mert ő állandó baloldali mantra, hogy lehetne szót érteni a magyar emberekkel, úgy, ahogy a Fidesz szót ért a magyar emberekkel.
És egyébként ezt Magyar Péter is elmondta az országjáráson most, hogy látta azt, hogy ott vannak tényleg egyébként fantasztikusak a videók erről, ha valakit érdekel, be tudok tenni egy néhányat az adás leírásába, mert volt nekünk egy kicsoda Orbán Viktor című doku sorozatunk, és ahhoz végignéztem szerintem az összes felvételt Orbán Viktorról, ami a magyar interneten fellehető. Nem az volt a legvidámabb időszak az életemnek, de azt akarom ezzel mondani, hogy azt a Magyar Péter is elmondta, hogy basszus, meg kell nézni, hogy Orbán hogyan ment le az emberek közé, amikor így megfogta őket a 2000-es években, és a 2010 felé haladva példát kell venni arról, tehát Orbán Viktor tudott beszélni az emberre. Most már nem annyira tud az emberre, most meg kell szervezni, hogy a golyóálló mellényben bemenjen az ovisok közé, meg le legyen kordonozva az a 20x20 méteres tér, amit úgy meg lehet tölteni, és el lehet nekik mondani a különböző nemzeti ünnepeken a beszédet, de az tény is való, hogy Orbán Viktornak az eredeti varázsa, ami utána rabul lejtette Magyarországnak egy jó részét, az ugyanabban rejlik, amit most Magyar Péter megpróbál megvalósítani.
Bele kell tenni a munkát. Egy rövid dolog, 2018-ban egy nagyon kedves ismerősöm, talán nevezhetem barátomnak is, szia Emese innen is, mondta azt, hogy a 2018-as Orbán Viktort egyetlen politikus tudná megverni, az 1998-as Orbán Viktor. És most egy picit ez az effektus jelentkezik, és ez azért sem feltétlenül, vagy azért is kecsegtet a sikeresélyével, lehetőségével, mert ha a Magyar Péter igazi sikerét nem az méri le, hogy elére 20%-ot a bizonytalanok között, hanem hogy tud-e elvenni a Fidesz szavazó táborából akár csak 3-4%-ot is. És az a szavazótábort, ha azt meg akarja bontani, akkor neki valami olyasmi üzenetet kell képviselni, hogy ahonnan ez indult, a 98 és 2010-re visszaemlékezve, hogy leváltottuk a begyepesedett naftalin szagú szocikat, és akkor csinálunk valami jobbat, csak aztán félrement. Tehát érdekes módon neki a Fidesz indulásának a gyökereihez kell visszanyúlni, majd magának a pártnak a gyökereihez, vagy a mostani hosszú kormányzás gyökereihez, és ugye ehhez neki meg is van a sztoria, hogy ő 2006-ban ügyvédjelöltként hogy csinálta ezt. Tehát, hogy ahhoz, hogy ő abban a táborban sikereket érjen el, egy jó adagot használnia kell a fiatal Orbán Viktor manériaiból és munkamódszereiből. Ezen nem szabad meglepődni. Nyilván most a HVG az a lap, aminek az olvasóközönsége már a fiatal Orbán Viktort se feltétlenül szerette, de hozzá kell szokni, hogy sokat fogunk látni a fiatal Orbán Viktorból, ha Magyar Péter sikeres akar lenni.
Magyar Péterről azért nagyon sokat fogunk beszélgetni az évad folyamán, és nagyon sokat beszéltünk eddig is, és átmennék egy olyan témára, amiről már szintén volt szó egészen pontosan az évadnyitónkban, Kovács Gergelyről, a Kutyapártról és a 12. kerületről, ugyanis az akkor emlegetett előválasztás, az most hétvégén zajlott le, és egészen meggyőző sikert aratott Kovács Gergely, 60%-át nagyjából elvitte a szavazatoknak, ugye versenyben volt még a civil Visi Piroska, illetve a Momentumos Farkas Csaba, és ugye amiért beszélgettünk erről eredetileg az volt, hogy ez az előválasztás, ami több szempontból is nagyon érdekes, egyfelől azért, mert a Kutyapárt elindul rajta az ellenzéki pártokkal közösen, és ugye ez volt, ennek az elindulásnak volt a kérdése az, ami majdnem a szakító oka lett gyakorlatilag az egész kutyapárti közösségnek, ugye ez volt az, ahol Kovács Gergő el akart indulni, volt taggyűlés erről, a taggyűlés 100%-osan megosztott volt, tehát pontosan ketté osztott abban, hogy ezt támogassák vagy sem, akkor Kovács és Dömme Zsuzsa a párt éléről lemondtak, és akkor egy nap alatt látták a reakciókat, megrázták magukat, visszaültették Kovácsékat, és Kovács végül beleegyezett abba, hogy elindul. Ez volt az egyik nagyon érdekes dolog, a másik pedig ennek a rendszere, mert ami ez hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán a kutyapárt elindulhatott, hogy gyakorlatilag egy mindent vagy semmit alapú, nagyon leegyszerűsítve, mindent vagy semmit alapú előválasztás volt, ahol nem csak a közös polgármesterjelöltet választották ki, hanem azt is, hogyha aki nyer, annak a pártja, vagy annak a mozgalma, annak az emberei ülhetnek ellenzéki jelöltként a 12 választókörlet közül 8-ban. Magyarán, hogyha teljes ellenzéki kisöprés történik, akkor gyakorlatilag annak a jelöltnek, aki megnyeri ezt polgármester, ellenzéki polgármesterként, gyakorlatilag 2/3 lesz a saját pártjával a közgyűlésben. Nyilván ez egy nagyon elrugaszkodott gondolat, pláne azért, mert arról a 12. kerületről beszélünk, ami az egyik legérdekesebb átalakulása demográfiailag és ebből kifolyólag politikai attitűdben az elmúlt pár évtizednek egyébként. Ugye ez Pokorni Zoltánnak a kerülete, ő nem fog újraindulni a Fidesz színeiben. És egy nagyon érdekes kampány volt, tényleg nagyon érdekes apróságokkal a választási rendszerig és mindenig. Én nekem két kérdés vetődött fel ezzel kapcsolatban, amiről szerettem volna, hogy beszéljünk a héten. Az egyik az, hogy erődemonstrációja ez a győzelem, és erődemonstrációja a tekintetben a kutyapártnak, hogy helyreállt a rend, srácok, ott volt egy kis zavar az űrben, rendbe raktuk, ezek vagyunk mi, így vertük meg az összes legacy ellenzéki pártot helyben, és menetelünk afelé, hogy ez ennél nagyobb formát is öltsön, illetve, hogy mi az szerinted, mik azok a legfontosabb dolgok, amit Kovácsnak el kell érnie, meg kell lépnie a következő két és fél hónapban ahhoz, hogy ne csak az ellenzéki kör, amelyik látja az ő munkáját, és pozitívnak látja az ő munkáját, hanem egy ennél szélesebb közeg is szavazza rá egy hagyományosan fideszes kerületben.
A kérdés, hogy mennyire fideszes az a kerület. A budai kerületek már a másodiknál, ugye már nem az első ciklus, ahol ez felfog, vagy ahol ez már meg is történt, ez a váltás. Egyrészt erődemonstráció, igen, nem a választás végeredményét tekintve, hanem a mozgósítási képesség eredményét tekintve. Ezek az előválasztások az összválasztópolgári létszám 10-12%-ával mennek az erősebbek is. Tehát itt óriási jelentősége van annak, hogy ki tudja odavinni a szavazóit. A Diétás Magyar Múzsán a heti kérdésposztos képem az egy Juhász Péteres kép volt, akivel a zuhogó esőben futottam össze, hogy kampányolt egy sátor mellett állva a 5. kerületi előválasztáson. Tehát enélkül ezt nem lehet megcsinálni, és ilyen szempontból helyben, kerületi szinten én nagyon jó dolognak tartom, hogy ezen a vizsgán át kell menni. Az talán nem meglepő, hogy a kutyapárt ezen jól szerepel ezen a vizsgán, hiszen a kutyapártnak, tehát aki szimpatizál a kutyapárttal, az mind olyan ember, aki szeretne végre valamit csinálni, és szimpatikus neki az, hogy ezek az emberek végre lefestenek egy padot, vagy megolajoznak egy nyikorgó hintát. Tehát könnyen lehet őket politikai cselekvésre rábírni, és ez most meg is történt. Elbízni magát nyilván nem kell a kutyapártak, hiszen a szavazók egy elég jelentős része még mindig konzervatív, fideszes szavazó. Talán az a remény, hogy inkább konzervatív, mint fideszes. Tehát amit Kovács Gergelynek most meg kell csinálni, le kell vizsgázni a rendes mainstream politikusként is, mert a választott politikusságnak a lényege, hogy ha csak nincsen valami óriási kultusz mögötted, akkor meg kell győzni azokat az embereket, akik egyébként nem szívesen szavaznának rád, mert a demokrácia alapja az, hogy nem a legjobbat választjuk meg, hanem az elfogadhatót. Most az áll előttük, hogy elfogadhatóvá kell válni. Nyilván ezt nagyon óvatosan kell csinálni, hogy az előző táborukat ne veszítsék el, tehát dolgozni kell, és meg kell nézni, hogy mi érdekli azokat az embereket, akik kicsit olyan ilyen füvezős, tarisznyás, biztos nem zuhanyoznak minden nap típusú bandaként tekint a kutyapártra. El kell hozzájuk menni, és csókolom, mi vagyunk a kutyapárt, nem vagyunk büdösek, nem szívtunk füvet, jó, tegnap szívtunk, de ma nem, és egyébként pedig van egy tök jó programunk arról, hogy álljon meg itt is a villamos, ahol eddig nem állt meg, vagy valami hasonló. Tehát dolgozni kell rajta. Ha ez összejön, akkor az a kutyapártnak egy óriási siker lesz, és ha őket nem vetik szét azok a belső problémák, amikről az első adásban beszéltünk, akkor kapnak egy olyan kerületet, amelynek vannak forrásai, kapnak egy olyan kerületet, ahol mondjuk nem kell megküzdeni olyan dolgokkal, amikkel, nem tudom, Pikónak meg kell küzdeni a 8. kerületben, és ott lehet sikereket elérni, lehet belőle egy emberléptékű kerületet csinálni, minden ilyen progresszív várostervezés ízét keresztül lehet ott venni. Tehát ez akár egy hatalmas sikertörténet is lehet, de előtte még kőkemény munka van amögött, hogy a háromszintes hegyoldalban fekvő villában is úgy gondolják, hogy megszavazzuk ezeket a csórókat a mi vezetőinknek.
Azért, hogy a többi budapesti témánkra kicsit több időnk maradjon, azt mondanám most, hogy zárjuk le itt az heti hír összefoglalót, megyünk át a kérdezfelelekre, ne menjetek messzire. Két kérdést hoztam erre a hétre, az egyik budapesti, a másik nem budapesti, kezdjünk az utóbbival. A héten volt a NatCon nevű konferencia Brüsszelben, ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen európai fókuszú CPEC, Orbán Viktor és konzervatív populista barátai összegyűlnek dzsemborizni, és ez azzal került a hírekbe, nyilván nem azzal, ami ott elhangzott, hanem ennek most a körítése az egészen furcsa testet öltött, ugyanis a konferenciát már menet közben betiltott az egyik brüsszeli kerület, és végül nagy húzavona után egy nappal később az egészet sikerült megtartani. El tudnál mesélni, hogy pontosan mi volt az indoklás, meg ez a sztori mögött, a betiltás mögött, és az, hogy kinek és miért állhatott az érdekében az, hogy ekkora öngolt lőjön, amikor egy olyan brancs áll össze, akik arról magyaráznak, hogy segítség elnyomnak, és erre tényleg kapnak egy ilyen legitimációs plesnit ezzel.
A kérdésed vége rámutat arra, hogy miért szerettem volna, ha erről beszélünk ebben az adásban. Ugyanis mindenki erről beszél, hogy ugye a Orbán Viktor a zseniális négydimenziós sakjátékos, most milyen sikeresen elnyomatta magát. Most nekem erről az egészről az a párhuzam jut eszembe, mintha az lenne a hír, hogy valakinek a nemi beteg ambulancia várójából ellopták a pénztárcáját. Rendkívül szomorú dolog, ha valakinek ellopták a pénztárcáját, de azért az ember csak megkérdezi, hogy á, bocs, hogy így kérdezem, de mit kerestél te a nemi beteg ambulancia várójában? Nyilván egy távoli ismerősödet kísérted el, mert mindenki a távoli ismerőseit kíséri el a nemi beteg ambulanciára, de ez valami hasonló dolog. Ugyanis ez a NatCon nevű konferencia, ez, ha nem ilyen szépen akarjuk elnevezni, ez az Európai Politikai Lúzer Klub, ahova Orbán Viktor hivatalos volt, sőt, ő volt az egyik szervezője. A Morawiecki, mint ugye volt lengyel miniszterelnök, meg Orbán Viktor, mint hivatalban levő magyar miniszterelnök volt, az a két politikus ott, akinek bármekkora súlya is van bármelyik ország politikájában. Azon kívül csupa olyan politikus van ott, aki a saját hazájában a helyi széljobber futóbolond kategóriában versenyez. Elindul mindenféle választásokon, ha amit mondjuk a Farage csinált, hogy a ciklusok közepére eső, és éppen a mindenki utálja a kormányt EP választáson elcsíp egy-egy mandátumot, de a legtöbb még csak erre se alkalmas. Tehát, hogy Orbán Viktor egy olyan konferencián vett részt Brüsszelben, ami az európai vesztesek konferenciája. Még akkor is, ha most a elkövetkező választáson valamennyit hízik ennek a párt szövetségnek, mert ez még csak nem is szövetség választótá, vagy támogatottsága, ez egy loser konferencia. Ezt két nagy presztízsű konferencia helyszín is felmondta a részvételt, vagy visszamondta a bérletet. Hogy ezt milyen politikai nyomásra tették, ezt most hagyjuk, mindjárt visszatérünk rá, és akkor kikötöttek egy harmadik helyszínen. Egy kedves múzsaolvasó mondta, hogy nézzem meg a helyszínt Street View-ban a Google Maps-en, ugyanis, mint a polgármester neve is mutatja, egy Emir Kir nevű polgármester tiltotta be ezt a rendezvényt. Ez egy migráns negyed. Maga a polgármester is belga-török kettős állampolgár. Ha megnézzük a Street View-n, mintha a Népszínház utcában lett volna a konferencia helyszín, egyel arrébb egy nigériai mobiltelefonbolt van, még egyel arrébb pedig egy kebabos, és eleve olyan helyszínre szorult vissza ez az egész, ami ami már két kategóriával rosszabb azoknál, mint akik visszamondták. És tulajdonképpen a polgármester, amikor azt mondja, hogy közbiztonsági okokra, mert mi van, ha kitörött a balhé, még akár esély is volt arra, hogy kitörjön ott valami balhé, mert ez a bevándorlás és roma ellenes konferenciát kiírni mondjuk a Népszínház utcába, az egy eléggé vad dolog lenne, és ez kb. Az volt. És utána persze lefutották a hivatalos köröket, és muszáj volt megcsinálni, de a polgármester a saját politikai hasznát már addig megszerezte, mert betiltotta, és aztán csak a hivatalos eljárásnak engedve kellett mégiscsak engedélyt adni rá. Ez a nemzeti politika at its best, mert az történt, hogy valaki a saját helyi politikai érdekeit érvényesítette egy össze-európai gittegylet politikai érdekével szemben, hát ez pont az, amit Orbán Viktor szeretne, csak hát idegen pályán játszott, és csodálkozott, hogy idegen pályán nem neki szurkolnak. Itt Magyarországon persze ő ezt úgy próbálja forgatni, hogy mindenki elnyomják a szabad vélemény, meg háború.
És ez az a Brüsszel, ez ugyanaz a Brüsszel, aki a pénzünket elveszi, és nem az a Brüsszel, ahol egyébként laknak emberek, és vannak politikusok.
Meg ha én jól tudom, akkor ebben a negyedben egyébként kifejezetten sok magyar és román lakik. Tehát Orbán Viktor eleve egy harmadosztályú konferencia helyszínen az európai politika harmadosztályú alakjaival bulizott volna, és később bulizott is együtt. Ez a lényeg, nem az, hogy rázárták egy fél napra a konferenciát, hanem az, hogy Orbán Viktor 14 év alatt eljutott oda, hogy ő nem az Európai Néppárttal bulizik együtt, ahol miniszterelnökökkel, elnökökkel, egyéb európai fontos emberekkel lehet együtt bulizni, hanem a helyi nyóckerben kell kibérelniük egy szállodát, amelyiknek, ahol elég büdös az utca ahhoz, hogy ez a konferencia már nem büdös.
Ez az egész konferencia tényleg Orbán Viktort vizsgálva, én azt a hasonlatot tudnám erre hozni, amikor valaki, ha versenysportol mondjuk ifi korcsoportokban, és valahogy nagyon összerúgja a port az első csapattal, vagy nem tudom, összeverekednek edzésen, vagy meccsen kap egy ok nélküli piros lapot.
És kölcsön adják a gödöllőnek.
Nem, igen, és azt mondják, hogy jó van, fiam, büntetésből te most lemész az U13-asokhoz. És leérkez az U13-asokhoz, két évvel idősebb vagy, 25 centivel magasabb, pontosan annyival több ideje csinálod ezt a sportot, mint ők, és így fognak állni, és áhítettel fognak nézni, hogy atya úr Isten, hogy az U17-es srác az itt van, és velünk rúgja a bőrt, vagy üti a labdát, vagy teljesen mindegy, és közben meg aki kívülről ránéz, akkor azt látja, hogy egy 16 éves játszik a 12 évesekkel, és ők megcsodálják miatta, és közben megnyilvánvalóan a többi 16 éves pedig ott van, és nyeri a bajnokságot. Tehát ez egy végtelenül megalázó helyzet.
És 3 év múlva be fog menni a focipálya mellett levő sportbüfébe, könyökölni a pultra, és elmesélni mindenkinek, hogy őt figyelte a Real Madrid, csak hát a körülmények.
Igen, szétrúgták a térdét, ugye, pedig ő a Fradiban játszott volna. Egy kérdésem van még, ami ennél sokkal technikaibb, az így hangzik, az új szabályok szerint hogyan szavazunk, hogyan működik majd a fővárosi közgyűlés?
Hát anélkül nagyon belemennénk, most a Fidesz visszacsinálta azt, amit 2014-ben átalakított, most visszaalakította. De az a választási rendszer úgy működött, hogy a kerületi polgármesterek alkották a fővárosi közgyűlést, plusz egy úgynevezett kompenzációs lista, ahol a kerületi vesztes szavazatokból a DONT rendszer nevű számítási metódussal kiszámolták, hogy hogy osszák el a mandátumokat. Ez akkor a Fidesznek azért kellett, mert még voltak kerületei, tehát azokat az embereket fixen be tudta juttatni, plusz ahol megveszített, ott a leeső listás szavazatokkal mandátumokat tudott szerezni, és így tudta maximalizálni a jelenlétét a fővárosi közgyűlésben, annak ellenére is, hogy már akkor lehetett látni, hogy veszíteni fognak. Most ezt azért alakították újra át, mert nagyon sok kerületben vannak még inkább veszélyben, tehát akár elveszíthetik az 5., elveszíthetik a 12., amiket elvesztettek, a legtöbbet nem nagyon van esély, hogy visszanyerjék. Így viszont így ránézésre az érte meg nekik a legjobban, hogy akkor az összes fideszes szavazatot zúdítsák be egy listára, hát ha az még egy-két mandátummal megtolja a mandátumaik számát a fővárosi közgyűlésben. Tehát most közvetlenül szavazhatunk majd a fővárosi közgyűlés tagjaira. Ez nagyon jó ötletnek tűnt egészen addig, amíg először meg nem jelent Magyar Péter, aztán meg nem jelent Vitézi Dávid. Tehát persze lehet azt mondani, hogy mind a ketten fideszes zavaró repülést végző valakik, de még ha ez így is lenne, tehát ha fixen az lenne, hogy holnap kijön a leleplező videó, ahol Orbán Viktor utasításokat ad Magyar Péternek és Vitézi Dávidnak, hogy mit kell csinálni, tegyük fel, hogy történik egy ilyen. Abban az esetben is, ha ezeknek megszalad a szavazata, azok utána önálló, mint a Skynet, önálló öntudatra ébrednek. Fiatalabb hallgatóinknak ez egy Terminátor című régi akciófilmben fordul elő, ahol a most kerti szerszámokat rendező, reklámozó Arnold Schwarzenegger volt a főszereplő.
Egyébként nagyon érdekes, az Arnold Schwarzeneggerre hallottam egy iszonyú izgalmas podcastot, be fogom tenni leírásba. A Restless Politics Leadingben csináltak vele egy interjút arról, hogy neki mi ez az egész, és hogyan lett neki ilyen politikai ambíciója, és hogy ő hogyan fogta föl az ő kívülállóságát, akcentusát, minden ilyesmi. Iszonyú izgalmas, be fogom tenni majd a leírásba, de menjünk vissza.
Elkalandoztunk.
Menjünk vissza az Városháztérre.
Tehát a Fidesz ettől azt remélte, hogy tud plusz mandátumokat behúzni, viszont ha a mandátumok egy része az elmegy az LMP listájához, és mondjuk a Magyar Péterista szavazatok miután nem találnak, Fideszre nem akarnak szavazni, Karácsonyra nem akarnak szavazni, azok is beesnek az LMP listájára, az a Fidesznek rossz lehet. A Fidesznek még rosszabb ennél csak akkor lehet, ha az önálló Momentum lista is eléri a beugrót, mert onnantól kezdve, ugye oda, ha valaki be tud ugrani, akkor mindenképpen kell mandátumot adni, tehát ezzel a Fidesz akár rosszul is járhat, bár azt hiszem, erről már sokszor beszéltünk az elmúlt adásokban, hogy a Fidesznél kezdenek úgy lenni ezzel a választási kampánnyal, hogy legyen június 10-e, és mehessünk el nyári szabadságra, és majd kiheverjük azt a pofont, amit ott kaptunk. Nem tudom, hogy fognak-e pofont kapni, de nagyon ez látszik minden megmozdulásukon.
Ez volt így az e-heti rövidített Q&A. Én mindenkitől kérem, hogyha bármilyen kérdése felvetődött, még hallhatták, hogy mindenféléről van szó. Tehát akár belpolitika, akár külpolitika, akár Budapest, akár Magyar.
Levesfőzés.
Levesfőzés, amerikai filmek és sporthasonlatok. Nyugodtan osszátok majd meg velünk. A Múzsán és a HVG socialjain is lesz mindenféle erre vonatkozó poszt, illetve mint mindig most is van egy link az adás leírásában, ahol szintén tudtok akár anonim módon is kérdezni, senkinek nem megyünk utána. Most viszont következik az e-heti hírhátterünk, elkezdünk ráfordulni a Budapest sorozatunkra, ne menjetek messzire. Tehát, ahogy a bevezetőben is elmondtam, most egy pár hetes szériára készülünk fel a mai adásban, és nyitjuk meg ennek igazából a terepet. A következő héttől jönnek be hozzám a fülkébe a főpolgármester jelöltek, reméljük, hogy mind a három érjelölt meg fog fordulni nálunk. És amikor erre a hétre készültünk fel, akkor abban maradtunk, hogy igazából ez egy tök jó apropó arra, hogy ne csak egy-egy esemény, vagy ne csak egy-egy szereplő felbukkanása nyomán, hanem egyébként is a maga érdemében beszéljünk a budapesti főpolgármester választásról, illetve tágabb értelemben arról, hogy Budapesten mi is igazából a tét. Mert hogyha lebontjuk erről azt a rettenetes politikai csatározást, ami zajlik, és ami nagyon sokszor elképesztően nívótlanná válik ahhoz egyébként, amit Budapestnek szerintem a budapesti lakosság elképzel, mint alapvetés, mint belépési küszöböt, akkor is azt találjuk, hogy függetlenül attól, hogy milyen politikai viszonyok vannak, nagyon-nagyon komoly kihívások előtt van a főváros, és olyan kihívások előtt, amivel egyébként mindenhol máshol is a világban hasonló méretű városok vannak, és van emellett egy csomó egyedisége, ami Magyarország specifikus, ami Budapest specifikus. Úgyhogy kezdjünk innen, amikor megvizsgáljuk azt, hogy pontosan miről is van szó, amikor Budapestnek alternatívát, vagy folytatást, kontinuitást és célokat fektetünk le. Mik azok a dolgok, amiket mérvadónak érdemes tekinteni, hogyha valaki tényleg várospolgárként lakik itt. Ennek van egy nagyon fontos demográfia és infrastruktúrális oldala. Ez összességében nyilvánvalóan összefügg azzal, amit az elmúlt 14 évben láttunk, összefügg egy gazdasági konjunktúrával, összefügg az elszállóárakkal, összefügg egy agglomerációs exodusszal, amiből adódott egy olyan helyzet, hogy van egy fővárosunk, ami városrendezésileg három részre van bontva, van ez a sokat emlegetett körúton, de mondjuk Hungária körúton belüli turistabarát, nagyon fejlettnek tűnő belváros, van egy ezen kívüli Budapest, és van egy agglomeráció, amit ugyan közigazgatásilag, és nyilván jelölteknek teljesen mindegy lesz, hogy ide kell-e tekinteni vagy sem, de valójában ott lakik az a nagyon nagyszámú ember, aki egyébként Budapesten tölti az életét, ide ingázik be, itt van az egzisztenciája, és oda megy kialudni a nap végén. És látjuk azt, számos adásban foglalkoztunk vele a Fülkében is, hogy ezek olyan problémákat vetnek fel, aminek van nagyon komoly demográfiai oldala, a lakhatási válság, a megfizethetetlenség a városnak, az átalakuló demográfiai berendezkedése a kerületeknek és az agglomerációnak, illetve vannak olyan nagyon komoly infrastruktúrális problémák, mint a gépkocsi állomány növekedése, mind az ezeknek a gépkocsiknak a tárolása, tehát magyarul a parkolási problémák, mind az, hogy az ingázásnak másféle feltételei egyébként egyelőre nem adottak, és azokon a helyeken, ahova kiköltöztek az emberek, ott sem áll rendelkezésre az infrastruktúra, ami úgy lett volna felépítve, hogy százezreket lásson el, amikor tízezrekre van kapacitása. Úgyhogy indítsuk el ezt az egész hírhátteret demográfia és infrastruktúrális oldalról. Mit tekintesz a legnagyobb kihívásoknak, mind ezt az egészet figyelembe véve, mind demográfiai oldalról, mind infrastruktúrális oldalról, minden nagyképpen, mint hogyha egy kicsit lebontjuk erre a belső Budapest, külső Budapest aglóra, akkor hogyha specifikusan tudunk mondani néhány dolgot, ami meghatározó kell legyen az itt élőknek, amikor politikai alternatívát választanak, akkor mik lennének ezek?
Hát az első és legfontosabb tanulság, hogy többet nem küldöm el neked az anyagot, amivel készültem, mert megkérdezed az egészet, hogy kedves nézőink és hallgatók, a válaszom az, hogy igen. De hogy egy kicsit komolyra fordítsam a szót, hoztam néhány számot. Ez pedig a gépjárművek száma a KSH szerint Budapesten. 2010-ben 573 ezer, kerekítek, 2019-ben 684 ezer, 2023-ban 712 ezer gépjármű, személygépjármű a KSH szerint Budapesten. Ez ugye azt jelenti, hogy 2010-től mostanáig évente nagyjából 10 ezerrel növekszik a fővárosi autók száma. Pest megye. 2010 418 ezer, 2019 568 ezer, és 2023 645 ezer. Itt van egy nagyon érdekes adat. 2010 és 19 között évi nagyjából 15 ezerrel bővül az autók száma Pest megyében. 2019 és 23 között évi 25 ezerrel. Megjött a Covid, megjött a szétköltözés, megjött a csok, a Pest környéki agglomerációs települések, domboldalak beépülése lakóparkokkal, meg még egyéb hatások
családi
is. Családi adó visszatérítések. Budapest kiköltözött Budapestről. És nekem van jó pár olyan ismerősöm, aki habzószájjal szokta szídni, most nyilván képletesen értve, habzószájjal szokta szídni Karácsony Gergelyt, és ha budapesti lakosok lennének, akkor Karácsony Gergely bajban is lenne, de nem budapesti lakosok, mert mindenféle helyi szolgáltatások igénybevétele miatt bejelentkeztek az agglomerációs településre. Na most ez a rengeteg autó, ez amellett, hogy ingázási jelenségnek a jelenséget mutat, maga az ingázás az nem csak a reggel munka este hazamenni, hanem a városszerkezet megváltozása azt is hozta, hogy széthúzta az emberek életét. Tehát jellemzően például Ovi általános iskola helyben, középiskola már a belvárosban, körzeti orvos helyben, szakorvos kórház már Budapest közik határán belül. Ha valaki kiköltözött, de a kedvenc fodrásza, a megbízható orvosa marad Budapesten, akkor ahhoz is ingázik. Tehát nem elég, hogy ilyen sok autó van, hanem ezek ráadásul még csak nem csak reggel és este mozognak, hanem egész nap mozognak. És ugye a Fidesz egyik legfontosabb üzenete a Karácsony Gergellyel szemben, hogy a sok biciklisáv miatt micsoda dugókat okozott. Valóban a biciklisávoknak van egy olyan hatása, hogy szűkíti az utak kapacitását, de a dugó nem azért van. A dugó azért van, mert amióta a Karácsony Gergely a polgármester, rengeteg autó, az eddigi növekedéshez képest is rengeteg autó került be. Na most ez az a probléma, amit nagyon régen mindenki ismer, hogy így van, és erre vannak tervek is, hogy ezt megoldják. Most kénytelen vagyok a jegyzeteimben lapozni egyet, mert azt egy másik lapra írtam fel. Már 2001-ben van egy Budapest közlekedési rendszerének átfogó fejlesztési terve nevű Blikfangos című dokumentum, de aztán 2009-ben, 2013-ban, 2015-ben a úgynevezett Balázs-Mór terv, ami Vitézi Dávidnak biztos, hogy nagy témája lesz is, illetve 2019-ben is van budapesti mobilitási terv. Tehát az elmúlt 20 évben ezt a jelenséget folyamatosan próbálják valahogy lekövetni a politika szintjén, de soha nem történik meg. És ennek végig politikai okai vannak, mert ha ezt követnék, az tulajdonképpen a beismerése lenne annak, hogy Közép-Magyarország egy nagy fővárosi régióvá vált, és azt egy nagy fővárosi régióként kell kezelni közlekedési szempontból, infrastruktúra fejlesztési szempontból, mindenhogy. De egészen talán még a mostani választásokon is az lesz a helyzet, hogy az agglomerációs települések elég nagy része fideszes, amelyik meg nem az, ott meg 1000 éves polgármester van, Wittinghoff Budaörsön, Gémesi Gödöllőn, Pásztor Béla egészen a közelmúltig Veresegyházon. Tehát az egy olyan betokosodott régi rendszer, amihez a Fidesz soha nem akart hozzányúlni, de a korábbi kormányok se akartak hozzányúlni. Viszont így ezt nem lehet tovább üzemeltetni. Tehát akárki is lesz a következő fővárosi polgármester, marad Karácsony Gergely, vagy leváltja valaki más, őneki is az lesz a problémája, hogy Budapestbe bele fog rokkanni, ha továbbra is évi 35 ezer plusz gépjármű jelenik meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy foci pályára, ha nagyon ügyes sofőröket képzelünk el, be lehet parkolni talán 1000 autóval. Tehát évi 35 ezer foci pályát hol találunk Budapesten? Jó, nagyon sok foci pálya épült Budapesten, köszönjük Orbán Viktor, de ennyi még meg nem parkolónak épült. Tehát ez egy óriási probléma, és ez csak a problémáknak az egyik fele. A másik fele az az, hogy a közigazgatási határon belül is olyan struktúra van, ami nem azt mondom, hogy fenntarthatatlan, mert nagyon sokáig fenntartható az, de az, hogy ennyire kerületszemléletű Budapestnek mindene, az hosszú távon nagyon nagy bajokat okoz. Mondok egy példát, amihez én értek, mint gyakorló ügyvéd, rendőrségek. Budapesten van 23 darab kerületi rendőrkapitányság. Ezek úgy működnek, mint egy városi rendőrkapitányság, tehát mondjuk megfeleltetjük lakosság szám alapján, mit tudom én, a harmadik kerületet Ceglédnek. Na most egy ceglédi rendőrkapitányságon teljesen természetes, hogy a rendőri munka összes szakága képviseltetve van, úgy mint bűnügyi nyomozási munka, közrendvédelmi munka, igazságrendészeti munka, ugye ez a három nagy ágazata a rendőri munkának. Egy budapesti kerületi kapitányságon viszont ez borzasztó kontraproduktív. Mondok egy példát, gazdaságvédelmi nyomozó, ő az, aki a csalókat, a trükkös ilyen, aki például az olyan ügyben nyomoz, amikor a nagypapát elviszik busszal vásárolni, és megvetetnek vele egy 500 000 forintos csodapaplant, és utána feljelentést teszünk, gazdaságvédelmi nyomozó fog benne nyomozni. Minden kerületi kapitányságon ül egy vagy két ilyen nyomozó, ha nem lenne létszámhiány, akkor ülne három, de olyan elaprózása ez az erőforrásoknak, ami lehetetlenné teszi a hatékony rendőri munkát. Budapestnek 5 rendőrkapitányságra lenne szüksége, és akkor lehetne úgy koncentrálni az erőket, hogy érdemi munka folyjon. És ez ugyanígy van iskolával, kórházzal, orvosi rendelővel, mindennel, hogy alapvetően kéne átgondolni azt, hogy tényleg mindent kerületi méretben tartunk, vagy pedig mozgatjuk az erőforrásokat, főleg azért, mert egyes kerületek az elmúlt 15 évben megduplázódtak. A 17. kerület kétharmada libalegelő volt ezelőtt 20 évvel, most ugyanazok a libalegelők lakóparkok. Ehhez erre nem tud reagálni Budapest, mert mindent kerületi alapon intéz. Tehát itt egy nagyon alapos alkotmányjogi, közjogi átgondolásra és együttműködésre lenne szükség, azonban a jobboldali kormányaink semmiképpen nem akarnak együttműködni Budapesttel, a baloldali kormányaink meg nem akartak együttműködni az agglomerációval. Ez mára egy olyan helyzetet eredményezett, hogy a belvárosi Budapest, az, ahogy elmondtad, egy tök jó, turisták nagyon szeretik, aránylag tiszta, utak nagyjából normálisak, van mindenféle bolt, tök oké, okay, csak éppen megfojtja az, hogy mindenki autóval jár ide dolgozni. És az, hogy ezzel mit tud csinálni a fővárosi főpolgármester önmagában, az egy nagyon limitált dolog, és ez az egész kampányt egyfajta autós kártyajátékká változtatja. Aki még emlékszik, az autós kártya úgy nézett ki, fel voltak írva, hogy melyik autó mennyivel megy, és akkor a kisiskolásként lehetett egy-egy gyorsabb autót tenni a másik lassabb autójára, de azért egyik óvodásnak se volt autója. És amikor halljuk Vitézi Dávidot meg Karácsony Gergelyt arról beszélni, hogy merre menjen a villamos, meg mit kössünk össze, mivel, meg fúrjunk alagutat a Duna alá, meg hozzuk be a Ráckevei hévet a Kálvin térig, meg hasonlók, ezek vágyálmok. Ezek nem lesznek megvalósítva. Hát ott van 20 év alatt 7 vagy 8 nagy átfogó közlekedési reformterv. Azt is, amit a Fidesz regnálása alatt az egyébként tök jó közlekedési szakember, Vitézi Dávid és a mögötte álló tím megszervez, azt se csinálták meg. Most lekevernek 675 milliárd forint beruházást, ez azt jelenti, hogy Budapestnek nem fog kapni pénzt. Így azok a kampánytémák, hogy ki mit építene meg, ki hogy reformálná meg a közlekedést, ezek mind vágyálmok, ezek mind arról szólnak, hogy lehetetlen dolgokról beszélgetünk. És ez számomra legalábbis ezt a kampányt rendkívül érdekessé teszi, mert ugyanakkor ezekről tét nélkül lehet beszélni, tehát Vitézi Dávid megígérheti a 8-as metrót is Budapestre, ugyanúgy nincs rá pénz, mint 15 új buszra nincsen pénz. Ez egy nagyon érdekes helyzet.
De akkor nézzük meg a politikai oldalát, mert mint ahogy mondod, gyakorlatilag felesleges arról beszélgetni, hogy milyen infrastruktúrális problémákra, milyen grandiózus megoldásokat lehet találni. Előbb van egy csomó politikai réteg, amit le kell fejteni erről az egész kérdésről. Én kettőt hoztam egészen pontosan. Az egyik az, hogy Európára alapvetően, de főként erre a visegrádi közép-kelet-európai régióra kiemelte jellemző az, hogy amikor konzervatív, jobboldali, populista kormányok vannak hatalmon, akkor a nagyvárosok és a fővárosok főként azok maguknak egy progresszívebb, baloldalibb, liberálisabb, zöldebb embert választanak vezetőként. De ez olyannyira igaz, hogy 2019-ben ugye meg is alakult ez a Szabad Városok Szövetsége, ami konkrétan V4-es fővárosok voltak. Azt most nem tudom megmondani fejből, hogy mi volt a négy polgármesternek, a főpolgármesternek a neve, de azt tudom, hogy a négy miniszterelnököt, illetve politikai vezetőt úgy hívták, hogy Kaczyński, Babis, Fico és Orbán, és akkor ez mindenki képzelje el mindenkinek a szöges ellentétjét, ők voltak a főpolgármesterek. Én arra kitérnék itt egy mondat erejéig csak, hogy miért fontos azt felmérnünk, hogy egy nagyváros az önmagában is egy politikai szereplő. Mi a szerepe egy európai nagyvárosnak a regionális és akár ennél is nagyobb léptékű politikában? És e véget miért nem elég csak arról beszélgetni, hogy hát tök jó, van egy ilyen ellenzéki buborék a fővárosban, amikor azt látjuk, hogy valójában ezek a városok próbálnak valahogy súlyt szerezni nemzetközi szintéren is?
Hát a Kelet-Európa annyiban tér el a nagy átlagtól, hogy a csökevényes polgárosodás miatt nálunk érdemi középosztályos polgári társadalomról csak a nagyvárosokban érdemes beszélni, és Magyarországon meg aztán talán csak Budapesten, és Ez az egyik oka annak, hogy itt lehet másmilyen politikát is csinálni, mint az országos populista politika, és erre itt lehet, tehát itt van akkor a tömeg, aki felhúzza magát azon a maradiságon, meg ilyen bunkó széljobber politikán, amit mondjuk egy Orbán vagy egy Babis csinál, vagy egy Kaczynski, és nyilván itt képződik egy súly, hát ugye régen ezt úgy mondták, hogy a magyar kormányt a vidéken választják meg, és Budapesten buktatják meg. Ez nem biztos, hogy ez most is így fog történni, de az biztos, hogy az országos politikátnak az új kezdeményezéseit mindent Budapesten kell elkezdeni. Tehát kezdtük ezt a műsort Magyar Péter országjárásával. Oké, hogy ő lehet, hogy most beleteszi a munkát, és egy vidéken is megalapozott politikus lesz, de ő Budapestről indult. Itt van meg az értelmiségi kapacitás, hogy meg lehessen csinálni a háttérszervezetét is egy pártnak. Tehát mindenképpen nagyon fontos. Az más kérdés, hogy Magyarországon elég komfortosan olyanra lett alakítva a választási rendszer az országgyűlési választások szempontjából, hogy nagyon nehéz városi szavazatokkal megverni a kormányt, és nem, a megyeszékhelyi szavazatok vannak gondosan kiherélve, de ennek ellenére innen indul minden politikai változás, és ilyen szempontból jó, hogy ez egy ilyen progresszív központ tud lenni. Ugye a városi levegő szabaddá tesz jelenség, az mindenütt megvan, hát például a full CSU vadászterület, a kereszténydemokrata vadászterület Bajorországban is, Münchennek hagyományosan baloldali polgármestere van. Ez egy általános jelenség. Másik dolog, ami specifikusan kelet-európai, hogy egy nagy fővárosi győzelem, az azt is eredményezi, hogy nem kell embereknek azon gondolkozni, hogy ott hagyják a politikai karriert. Tehát az érett demokráciában senki se bukik meg úgy a politikában, hogy utána el kelljen menni kapálni, vagy éppen börtönbe kelljen menni, ha csak nem követett el valami olyat. Magyarországon a választási vereség az jelent egy olyan veszélyt, hogy kikerül az ember a politikából, és mehet vissza a baletbe ugrálni. Egy stabil főváros, stabilan megnyert kerületekkel, az ellenzéki bázist tud képezni. És ez nyilván persze könnyen beszélünk arról, hogy nem is fáj annyira a Fidesznek, ha a maradék pozícióit is elveszíti Budapesten, de fog fájni a Fidesznek, ha a maradék pozícióit is elveszíti, mert ha csak két PR szakembert lehet megfizetni önkormányzati kasszából, az pont két PR szakemberrel több, aki be tud segíteni utána egy kampányba. Tehát ez a jelentősége ennek. Sose azt jelenti a városi vereség, hogy automatikusan megbukik utána, arra utána még építeni kell, mint ahogy Lengyelországban ez összejött, de üzenetnek mindenképpen jó, és hosszú távon nem lehet kiszorulni a fővárosból, mert ha a fővárosi értelmiségi elit teljesen leszokik a kormánypártról, nagyon lassan szivárogáz át az ország többi részébe, de előbb-utóbb átszivárog, divatot csinál belőle.
És ne felejtsünk el még két dolgot nemzetközi perspektívából. Az egyik az, hogy ahogy értékelődik fel a zöld politika és azoknak a zöld céloknak a megvalósítása, ami egyre ijesztőben közelgő időpontokhoz kötődnek, annál hasznosabb és fontosabb lesz az, hogy egy városnak legyen ebben előremutató terve, legyen know-how-ja azzal, hogy hogyan lehet mikroszinten megcsinálni dolgokat, amik utána makroszinten működhetnek, és legyenek olyan nemzetközi kapcsolatai más városokkal, ahol már végbe mentek különböző dolgok. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha minden igaz, azért a következő Európai Uniós ciklusnak egy baromi fontos része lesz az, hogy az Európai Uniós támogatások, és nyilván reflektálva az elmúlt évek gyakorlatára, hogy az Európai Uniós támogatások a lehető legbiztosabban elérjék az Európai Unió állampolgárait. Na már most a városvezetések, azok sokkal közelebb vannak az emberekhez, mint az állami vezetések, és látjuk azt, hogy van egy olyan kialakulóban lévő trend, hogy a fővárosok vagy a nagyobb városok közvetlen támogatást kapjanak európai forrásokból. Hogyha egy olyan városvezetés lesz, aki alapvetően negligálja Európa létezését, az alapvetően megnehezítheti annak a budapesti közegnek is az életét, aki amúgy számíthatna ilyen közvetlen támogatásokra. arról, hogy mi nehezíti meg a budapesti életét, ez a másik ilyen politikai kérdés, amire rámegyünk a jelöltekre konkrétan. És ez ugorjunk vissza 2019-ig, ugye, amikor Karácsony Gergely megnyerte a választást, akkor kapott egy ígéretet Orbán Viktortól arra, hogy ugyanúgy együtt fognak működni a budapestiek érdekében, és ezt egy ideig lehetett is azt gondolni, hogy ez valamilyen formában nyilván nem szívélyes viszonyban, de fogat összeszorítva sikerülni fog. Ugye Tarlós István főpolgármestersége végén alakult a Budapesti Közfejlesztések Tanácsa, ami egy ilyen közös platforma az állam és a főváros vezetése között. Ez fennállt ennek a működése, Karácsony Gergely megérkeztével a Városházára, és voltak alapvetően szépen megköttetett alkuk, az államnak fontos volt az atlétika VB, Karácsonyék akartak cserébe egészséges Budapest programot, meg diákvárost, ezt akkor le is okézták, mind a kettőnek ismerjük a következményeit azóta, de volt ugye a Budapest Fejlesztési Központ, ugye Vitézi Dávidhoz köthetően, és akit nagyon sokan amiatt ismertek meg, tehát úgy nézett ki, hogy egyébként nem teljesen esélytelen a dolog. Aztán jött ebben egy változás, alapvetően a Covid-dal összefüggően, illetve a 22-es választás közelettével, és elindultak a húzavonák a különböző támogatási pénzekről, a Lánchídról, főleg a fejlesztésekkel kapcsolatban, megfeleződtek a Covid alatt a helyi iparűzési adóbevételek, az ingyenes parkolás iszonyú nagy lyukat ütött a kasszákban, és most arra ugye ott is tartunk, hogy Budapest adóterheit olyan szintre emelte az állam, hogy gyakorlatilag többet kell befizetnie, mint amennyit normatív támogatásként megkap a főváros. És csak hogy újabb dolgot elmondjak a jegyzetedből, és haragudhass rám, és utána lehetősen az a válasz, hogy igen, a bűnös város kifejezést használtad Budapestre, és ezzel kapcsolatban van kérdésem. Az egyik az, hogy nyerte a Fidesz szerinted bármit a fővárosiak szivatásával, a másik pedig, hogy oké, hogy országos szinten látunk egy nagyon erős szakadékot főváros per nagyváros, illetve a vidék között. De el tudnád-e azt magyarázni, hogy miért nem lehet ezt a választást, ezt az önkormányzati választást is ugyanúgy tekinteni, mint egy klasszik főváros, nem főváros szimpátia szavazás? Milyen szempontok jönnek elő egy olyan önkormányzati választásnál, ahol nem az a tét, hogy a Fidesz marad a hatalmon vagy sem, hanem hogy nekem mi lesz itt jó helyben?
Hát az önkormányzati választás teljesen mindegy, hogy hol van, az mindig nagyon speciális helyi ízekkel bővül az országos politikához képest. Tehát nyilván vannak olyan kisebb települések, ahol 20 éve ugyanaz a polgármester, vagy 25 éve ugyanaz a polgármester. A helyi politika mindig közelebb van a választópolgárhoz. Nem véletlen, hogy az országos kampányokban ritkább az ilyen faültetés, padok átfestése, erdőtakarítás és hasonló dolgok, de a helyi kampányban nyilván azt az erdőt, ahol a helyi lakosságot zavarja az illegális hulladék, azt oda kell menni, és ki kell legalább a kampányban takarítani. Tehát én úgy gondolom, hogy a Fidesz nem nagyon nyert ezzel. Tehát a budapestezés a vidéki politikában az egy standard elem, tehát Karácsony Gergely vidéken nagyon utálják, és mindenki megvan arról győződve, hogy itt gyilkos hordák mászkálnak az utcákon, amiket Karácsony Gergely szabadított a városra, de ezzel ott szereznek bizonyos mennyiségű szavazatot, de a budapesti főpolgármester Budapesten választják meg. Még, ahogy az előbb mondtam, még az agglomerációs szavazók se biztos, hogy bele tudnak szólni a fővárosi választásokba. Tehát én ezt eléggé kontraproduktívnak tartom. Az nyilván a Fidesznek nem tudom, hogy ezt mennyire lehet általánosítani, de valakit ki lehet nyírni, azt kinyírják. És kapóra jött, hogy lehet egy lyukat ütni a fővárosi költségvetésen, ki lehet éheztetni Karácsony Gergelyt. Karácsony Gergely nem jöhetett ki úgy a Covid-ból, hogy ő egy sikeres Covid-menedzser polgármester legyen, tehát ki kellett rántani róla a szőnyeget. Nem tudom, hogy az lett volna, de úgy, hogy egy fillér nincs a zsebében, úgy biztosan nem lesz az. És ők ezt meglépték, azzal nyilván az egész fideszes felkészülés erre a kampányra az azelőtt ki lett dolgozva, hogy bejött volna a képbe Vitézi meg Magyar. Ha az nem lenne, akkor egy tisztes vereségre készülnének, és az eddigi húzavonák fenntartására. és a Budapestnek az olyan szintű kiéheztetésére, hogy a választásokig a külső kerületeket le tudják választani a belvárosi kerületekről, és elhozni innen is 10-15 képviselőt, akit legutóbb nem tudtak elhozni. Ez volt a terv, csak ez most úgy tűnik, hogy nem fog összejönni, és most ennek a mindenféle kiigazításai zajlanak, de azzal, hogy megjelent egy Karácsonnyal markánsan vitatkozó másik jelölt, aki nem azon az alapon akar szavazatokat szerezni, hogy mögötte áll a Fidesz, hanem ő valamiféle politikusként be akarja magát mutatni, azzal egyben lehetőséget adtak Karácsony Gergelynek arra, majd figyeld meg, ha valaha összeül egy vitára Vitézivel, hogy folyamatosan el fogja mondani, hogy mennyi pénz van kivéve Budapest zsebéből, már most is mondja, de ezt egy fő témává tudja tenni. És úgy mondjak egy párhuzamot, Románia, ahol egy elég erős választóvonal van a Kárpátok vonalában, mert a Erdély fizeti be az adókat, a Kárpáton túli területek kapják a fejlesztési pénzeket, és emiatt aztán ugye emiatt még elnököt is tudtak választani Erdélyből, és az egész politika ketté van szakadva Romániában ennek a választóvonalnak a mentén. Tehát a Fidesz ezzel azt kockáztatja, hogy ő, ha csak Karácsony vagy Vitézi nem rontja el nagyon, hosszú távon kinyírhatja magát a budapesti politikából, aminek mondom, rövid távon nincsen hatása, de hosszú távon a pestieket az egész országban nem szeretik, de a Pesten divatos dolgokat csinálják előbb-utóbb vidéken is. És ha kimegy a divatból a Fidesz Budapesten, persze egy-két választást még elvisz a vidéki dac, de aztán ki van menve a divatból. Tehát ezt kockáztatják.
De akkor most vegyük is elő a jelölteket, és akkor kezdjünk Karácsony Gergellyel, ahogy már kitértél rá. Az eheti Q&A bekérő poszt alatt is a legfőbb kérdés az a Monty Pythont megidézve az volt, hogy de hát mit adott nekünk Karácsony Gergely. És nyilvánvalóan abban, hogy őt újra választják-e vagy sem, nem feltétlen az fog sokat nyomni alatba, hogy mit ígér meg most vagy sem, hanem értékelni kell az ő teljesítményét. Úgyhogy én ezt is fogom kérni tőled. Nézzük meg ezt az elmúlt 5 évet, és én lehet, hogy azt kérném tőled, hogy mondj mondjuk 2-3 dolgot, amit kiemelnél sikerként, ami megvalósult, per elindult egy olyan vonalon, hogy mondjuk egy következő ciklusban megvalósulhat, és az alapjára vannak fektetve, és ugyanennyi, vagy ugyanilyen nagyságrendű dolgot szeretnék viszont megkérdezni tőled, olyat is, amiről azt gondolod, hogy mindent figyelembe véve, tehát most nem azt mondani, hogy több pénz kellett volna erre, nem volt több pénz, pont, mindent figyelembe véve mi az, amire lehetett volna hatásköre, és nem tette meg, és elmaradt, és hiányzik jelenleg a fővárosból.
Én ezt úgy raktam össze magamnak, hogy ez a SWOT analízis, hogy erősségek, gyengeségek, lehetőségek, fenyegetések. És Karácsony Gergely legfontosabb erősségének azt gondolom, hogy nem rossz polgármester. Tehát ez lehet, hogy elsőre furcsa. Tehát ő nem, ez alatt az 5 év alatt nem váltotta meg a világot. Tehát nem épült még 6 metró vonal Budapesten, meg mit tudom én, de nagyobb botrányok nélkül végig csinált egy 5 éves ciklust, úgy, hogy a fővárosi közgyűlésben ott van a Fidesz, meg ott van az a DK, aki hát nem az ellensége, de azért nem is a barátja. És a legfőbb fenyegetést Karácsony Gergely személyében a Fideszre az jelenti, hogy neki nincsen ez a, azt hiszem már volt erről valamelyik korábbi adásban szó, hogy nincsen ez az ilyen nagyon mindent erőből elintéző férfias imidzse. Ennek ellenére a dolgok nagyjából elintéződnek Budapesten. Nem tört ki járvány, nem bénult le valamelyik olyan közlekedési útvonal, ami előtte nem volt lebénulva, nem égett le egyik közparkunk se, tehát hogy nagyjából így működnek a dolgok, méghozzá úgy, hogy nem idegeskedünk folyamatosan azon, hogy úristen, mi van már megint Budapesttel, hanem ez a csendes ügyintézés. És a Fidesz számára az a fenyegető, hogy van egy ilyen modell, hogy lehet ezt csendben is csinálni, anélkül, hogy hetente bejelentünk egy világmegváltó programot. Karácsony jól kezelte az a politikai környezetet, amiben dolgozik, tehát egyességekre jutott a DK-val lényeges kérdésekben tudta kezelni momentumosokat, nem tudták kinyírni a fideszesek, tehát rajta már ez, mint a rodeo, ahol rajta kell maradni az ugráló bikán, vagy éppen lovon, rajta maradt. Ez az ő óriási erőssége. A gyengéjének én azt gondolom, hogy őt 2019-ben egy közhangulat juttatta a főpolgármesteri székbe. Az egy óriási hiba lenne, ha ő erre a közhangulatra hagyatkozna a továbbiakban is. És itt a Hungária körúton belüli és azon kívüli Budapest között van egy bizonyos ellentét, mert a Hungária körúton belüli Budapestet egy sokkal élhetőbb helyét tette. Mind a ketten a Hungária körúton belül lakunk. Normális, növekedtek a zöld felületek, a legtöbb helyen ritkult az autóforgalom, javult a kerékpáros infrastruktúra, kitakarítottak, megpucoltak olyan dolgokat, amelyek 100 éve nem voltak kitakarítva, megpucolva. A megafonosok állandóan verték magukat, hogy sivatagot csinált a Blaha Lujza térből, most, hogy kihajtottak a fák, kiderült, hogy az is tök jó lett. Tehát, hogy belvárosból nézve tök jól működnek a dolgok, és a körúton belüli polgármesterek, kerületi polgármesterek is jól teljesítettek. Ha kijebb megyünk, ott már kiütnek azok a problémák, hogy az igazi nagy fejlesztésekre nem volt pénze, mert nem kapott az államtól pénzt, és ott már jelentkeznek az ingázásnak a problémái, ott már jelentkeznek a BKV eszközparkjának a problémái, ott már jelentkeznek azok, hogy nem fél hektár parkot kell rendbe rakni, hanem 15 hektárnyi legelőt kell rendbe rakni, hogy ne legyen mondjuk parlagfű. Tehát ott már kijönnek a problémák, és azokkal a problémákkal kevésbé tudott bármit is kezdeni. Tehát rá a körúton kívül azért leselkednek problémák. Azt gondolom, hogy ami még veszély ránézve, az Magyar Péter. Tehát Magyar Péter az urnákhoz szólít rengeteg olyan szavazót, aki egyébként nem menne el most az urnákhoz, és ha már ott vannak, akkor lehet, hogy keresnek maguknak egy főpolgármester jelöltet is, és ennek a tábornak azért nem a kedvence Karácsony Gergely. Az persze most könnyen lehetne mondani egyet, hogy ezek biztos majd a Vitézire fognak szavazni, de egyáltalán nem biztos, hogy Vitézire fognak szavazni. Lesz ott egy önálló Momentum lista is például. Tehát nem tudjuk, hogy az ennek mi lesz a kifutása, de összességében Karácsony Gergely a nagy esélyes jelölt még mindig. Tehát ez, amit az amerikai incumbent advantage-nek hív, tehát a hivatalban levő politikusnak az előnye, ő határozza meg a témákat, és amikor az ellenfelei utálják, akkor is róla van szó. Tehát ezek mind mellette állnak. A következő 5 évében nincsenek nagy lehetőségei, tehát most már stadion, eddig legalább stadion épült, és a stadionhoz vezető utat szépen megcsinálták, most már ez se lesz, tehát itt fejlesztési pénzek szempontjából csak meg nem jönnek a közvetlen pénzek, akkor továbbra is hangulatjavító intézkedésekkel tud csak operálni.
Menjünk tovább Vitézi Dávidra. Ugye róla hosszabban a második epizódban beszélgettünk ebben az évadban, és akkor még csak azt tudtuk, hogy mi az ő fő 5 pillére, amire ő támaszkodni akar. Sajnos az adás, a mai adás megjelenésével egy napon fogja bejelenteni a részletes programját, úgyhogy erre most ilyen scheduling issue miatt nem tudunk hagyatkozni, de amit láttunk, nyilvánvalóan egy közlekedési infrastruktúra központú kampányról beszélünk. Nagyon fontos szerepet épít szintén nem meglepően a szakmaiságra és a különböző cégeknek, fővárosi cégeknek a vezetésének a szakmaiságára, hogy ne politikai emberek üljenek ott. Ugye van a BKK rendészetes megosztó, de nem megosztó, logikus, de nem mondjuk ki, kicsit ilyen tabudöntögető gondolat. Lakhatási fejlesztések azok az ő programjában is megjelennek, Karácsony Gergely programjában is megjelennek, ugye ez a Budapest lakásügynökség ötlete, és azt hiszem, valamelyik talán a Blicknek adott interjújában vetette fel a Vidán Park újraépítését, mint egy dolgot. Nyilván tudjuk, hogy Vitézi Dávid szereti a vasutakat, és a hullámvasút is vasút.
Én is szeretem a vasutakat, úgyhogy ezt ilyen ironikus jelen ne emlegessük. A vasútbuzulás az egy nagyon komoly problémája a férfi embereknek.
Fél déli körvasút nem lesz, de hullámvasút is körhinta még lehet. Viccet félretéve, két kérdésem van Vitézi Dáviddal kapcsolatban. Az egyik az, hogy szerinted ő-e Karácsony Gergely fő kihívója, ha pluszán számokat nézünk. A másik pedig az, hogy ahogy ezt egészen máshogy fogalmaztad meg, de látjuk azt, hogy vannak olyan rétegek nyilvánvalóan és a fővárosban az országhoz képest felülreprezentálva, akik a szakmaiságot, akik a közlekedés, akik az ilyen nagyon komplex infrastruktúrális dolgokat iszonyú fontosnak tartják, és azoknak nyilvánvalóan egy tök valid szakmai opcióként, nem feltétlenül politikai opcióként, erről is beszéltünk már korábban, de egy szakmai opcióként jelenik meg Vitézi Dávid. Arra mennyi esélyt látsz, hogy ezen a buborékon kívül ténylegesen megszólítson embereket, és milyen beállítottságok lehetnek azok az emberek, akiknek egy ilyen ígéret halmaz, ami nagyon száraz ahhoz képest, amit megszoktak mondjuk a magyarországi és budapesti politikában, ténylegesen vonzónak tűhessen.
Hát ez a nagy kérdés, mert Vitézi Dávidnak erőssége az, hogy ő egy friss jelölt, aki jó, van neki még államtitkári, vagy helyettes államtitkár volt, már nem is emlékszem, múltja is, de az alapvetően egy friss arc ebben a Diliházban, és ráadásul Karácsony Gergelynek van egy jelentős ellendrukker csapata is, és ott ő kereshet támogatást. A szakpolitikai elképzelései azok nagyon jók. Tehát ő vele kapcsolatban a gyakori kritika, hogy ő nem ennyire okos, hanem mások tollaival ékeskedik, és akkor én ilyenkor mindig visszakérdezek, hogy ugye nem arról van szó, hogy megint egy olyan vezetőt szeretnénk, aki mindenhez ért, hanem végre egy olyat, amelyik a szakmai tímnek a dolgait adja elő, és valóban az ő szakpolitikai, várospolitikai elképzeléseit elég jelentős részben egyéb város- és közlekedéspolitikai szakemberek találták ki, de ennek ellenére ezek jó elképzelések. Közlekedési rendészet. Hála Istennek, legyen már végre. Már volt egyszer szó ebben az adásban arról, hogy a teljes budapesti rendőri munkát meg kéne reformálni, és a rendészeti munkát teljesen más alapokon megszervezni, és itt el is jutunk ahhoz a problémához megint, hogy igen, és tessék ezt a full vaskalapos Pintér Sándoron át nyomni, akinek a rendőri munkáról szóló meg elképzelései nagyjából 1982 környékéről származnak, és azóta onnan nem mozdultak el. De ennek ellenére ezek jó gondolatok, amikkel lehet keresni. Más kérdés, hogy én azt nem tudom, hogy azért ebben a városban nagyon sok olyan ember van, akinek konkrétan nem az a kínja, hogy a Budapest-Ferencváros vasútállomás az a ferencvárosi rendezőpálya udvaron van, vagy fél kilométerrel arrébb az Ecseri úti metró megállónál, hanem az a baja, hogy az utolsó héten a Fizu előtt már nem tud húst venni konkrétan a családnak, hanem kenyeret esznek margarinnal, és ez nem egy kis létszámú réteg, hogy ez a réteg ez mit gondol arról, hogy van egy ember, aki ilyen dolgokkal politizál, nem tudom. Még az is lehet, hogy egyfajta valóságsóként tetszeni fog neki az, hogy nem az ilyen hétköznapi megélhetési problémáról szól a műsor. Vitézinek a nagy lehetősége az, hogy elképzelhető, hogy a Szentkirályi Alexandra kampánya olyan szinten nem tud kijönni a rajtból, vagy rajtgépből, hogy nem lesz értelme fenntartani. És ha ez így alakul, akkor onnan hozzááramolhatnak a szavazók. Nyilván ez az összeorbánozódásnak a problémáját magával hozhatja.
Ugyanúgy, előnyítés problémáját, tehát hogy igen, számszerűen az egy előny.
Ugyanúgy, ahogy mondjuk a Karácsonynak szembe kell nézni az összegyúrcsányozódás előnyével is, hátrányaival is. De ennek ellenére ott van hely. Amitől én egyébként Vitézit féltem, az a politikusi rutin hiánya. Mert Karácsony Gergelynek van számos jó és számos rossz tulajdonsága, egy valamit nem lehet róla elmondani, hogy ne lenne egy elképesztően rutinos politikus. Ez nem feltétlenül szimpatikus tulajdonság. Tehát az, hogy minden szoros helyzetből ki tudok csúszni, ki tudok oldalazni, hívjál be ide tetszőleges LMP-st, és kérdezd meg, hogy szereti-e Karácsony Gergelyt, aztán tedd ki a 18-as karikát, hogy
igen,
mit fognak
mondani.
Igen, de
Magyarországon az, hogy valakinek politikai túlélő képessége van, az azt bizonyítja, hogy, hogy fent tudott maradni ennek az egész rendszernek a igen. körülményei között.
Na most, ha ezeket összeereszted egy vitára, vagy egyéb módon közvetlen olyan helyzetbe kerülnek, ahol tudnak egymásnak ártani, akkor a Karácsony Gergely egy Novák Djokovic, Vitézi Dávid meg egy én. Tehát tenisztudás szempontjából.
Kíváncsi volt, hogy mi lesz a hasonlat vége, mert tudom, azt tudom, hogy a Djokovic-sel jó viszonyt ápolsz, ezt a követőid is tudják.
Djokovic egy zseniális teniszező, az a hype, ami körülöttem megy, az engem nagyon idegesít, de hagyjuk is. Tehát, hogy Karácsony egy rendkívül rutinos politikus. Ha arról van szó, hogy kell kinyírni a másikat, hogy kell ellépni egy kényes politikai helyzet elől, hogy kell felgyújtani a hidat és úgy csinálni, mintha nem én gyújtottam volna fel. Ebben Karácsonynak fényéves előnye van Vitézivel szemben, és Vitézinek, ha ő belemegy mondjuk, vagy Karácsony belemegy Vitézivel egy vitába, ott a Vitézi részéről háromszoros mennyiségű felkészülést kell beletenni, mint a Karácsony részéről. Ennek ellenére Vitézi a fő kihívó, hogy a kérdésedre is válaszoljak, mert, és akkor nem kell felkoverálnod Szent Királyi Alexandrát, hanem áttérek rá kapásból.
Pedig én felírtam a programját. Hadd mondjam el a programját.
Na gyere, mondd
el a programját, Szent Királyi Alexandra van abban az érdekes helyzetben, hogy neki ismerjük egyedül a programját, és az övéről tudunk a legkevesebben. Ugye szerdán volt a program bejelentő, egyes pont. Kiszabadítjuk Budapestet Gyurcsány fogságából. Véget vetünk a városházi korrupciónak. Felszámoljuk a pazarló budapesti bürokráciát, megszüntetjük a közlekedési káoszt, tisztaságot és rendet teremtünk a városban, otthonossá és élhetővé tesszük Budapestet, újra nagyjá tesszük a nemzet fővárosát, legyen minden, nem ez már kutyapárté. Tehát, hogy ez alapján mi más lenne az emberben, mi más? Végül is tényleg az utolsó kérdés, hogy mi szól egy budapesti polgár fejében Szent Királyi Alexandra mellett, mert ezek a pontok, ez ChatGPT.
Ez ChatGPT, igen. Az, hogy ő a Fidesz jelöltje. Ennyi. Tehát más nem. Most én megnézegettem merőperverzióból pár Szent Királyi Alexandra kampányvideót, egyik rosszabb, mint a másik. Tehát az, hogy a TikTokra ilyen retteleteket raknak fel, amit egyébként a szavazóbázis jelentős része nem néz. Nem tudom, mert amikor kijönnek az első mérések, akkor ott a Fidesznél szerintem majd hozni kell egy döntés, hogy kell-e nekik az a blama, ami a Szent Királyi Alexandrával együtt jár. Ha nem lenne Vitézi, akkor nem lenne ki, akkor végig kell csinálni, azt lesz, ami lesz.
Én nem látom a Fideszt azt benyelni, hogy legyen egy olyan választás, ahol harmadik helyzet vagy 20%-kal, és ott van mellette a narancssárga logó.
Igen, ez a nagy kérdés, mert még ha leülteted őket vitázni, nem látom, hogy készítenék őt fel. Tehát,
ettől függetlenül remélem, hogy a HVG interjúra el fog jönni, és arra felkészítik, de...
És nyilván, ha eljön erre az interjúra, itt is el fogja mondani ezeknek a paneleknek egy cizelláltabb változatát, és nagyon drukkolni fognak, hogy ne szedd szét kérdésekkel. Mert ezek mögé, a panelek mögé egy kérdéssel vagy két kérdéssel be lehet menni, hogy mit tetszik érteni pazarló budapesti bürokrácián. Mert nem tudom, nincsenek adataim arra, hogy hányan dolgoznak most a városházán, meg hányan dolgoztak Tarlós alatt a városházán, de meg lennék lepve 10%-nál nagyobb eltérésen. Tehát, vagy mit tudom én, meg tisztaságot és rendet teremtünk a városban. A budapesti közterületek kétharmadát a kerületek takarítják. Tehát, hogy ilyen és ehhez hasonló apró problémák vannak. Újra nagyjá tesszük a nemzet fővárosát.
Még Budapest great, igen.
Tehát, hogy ezek ilyen gyenge, és a másik két jelölt, az úgy gondolom, hogy a szakmaiságot fogja kitűzni a párbaj szinterének, és arra a szintérre ő ezzel a programmal nem tud bemenni. Nyilván az egy okos nő, és meg lehet tanítani szakmai kérdésekre is, de nem látom az igyekezetet a Fidesz oldalán, hogy ő nekiüljön, és mert mert képes rá, tehát én nem lehülyézni vagy kutyázni akarom Szent Királyi Alexandrát, ha ő nekiül, és tényleg két héten keresztül beletesz napi 12 óra munkát, meg fogja tanulni olyan szinten ezt a dolgot, hogy vitaképes legyen akár Vitézivel, akár Karácsony Gergellyel.
Bocsánat, nem csak arról van szó, hogy a Fidesznél egyébként, amiről már sokat beszéltünk, hogy káderhiány van, hanem nagyon-nagyon súlyos szakemberhiány is van ilyen köz- és szakpolitikai dolgokban. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ki a legjobb, legtehetségesebb, vagy legelismertebb városi szakember, akivel a Fidesz az elmúlt években együtt dolgozott, ott van szavazólapon, csak az LMP színeiben.
Igen, és akkor azon a terepen, ahol a másik két jelölt megmérkőzik, ő jelen áll szerint nem tud megmérkőzni. Tehát ha ez így marad, akkor ő csak a kontrasztot tudja adni Karácsonynak is.
Sportos hasonlatoknál maradva ez a lehozni őket az én szintemre, és ott rutinból megverni.
Hát csak azért annyira hülye egyik sincs, hogy lemenjen az ő szintjére, tehát nagyon könnyen előfordulhat az is, ha Vitézinek egy csöppesze van, akkor belemegy abba, hogy Karácsony vele vitázzon, de Szent Királyival meg nem. Karácsonynak meg az lenne az érdek, hogy mindkettővel vitázott, tehát hogy itt lesznek még ilyen érdekes mozgások, de jelenleg nem látszik óriás. Persze lehet, hogy én leszek a világ hülyéje, amikor Szent Királyi Alexandra 1%-on belül megszorongatja Karácsony Gergelyt, és majd itt kell elmondani, hogy milyen rosszul láttam, de jelenleg úgy látom, hogy ő neki olyan nagyon nagy esélyei nincsenek.
De ezt csak akkor fogják tudni számon kérni rajtad, a kedves nézők, hogyha velünk maradnak a továbbiakban is. Ezt a remek átködést választottam mai adás lezárására. Sanyi, nagyon szépen köszönöm neked az eheti beszélgetést is, nézőinknek, hallgatóinknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A szavazófülke jövő héten is folytatódik, ugyanígy pénteken, és érkezni fog a Fülkében a Budapest 2024 minisorozatban az első főpolgármester jelölti interjúm, úgyhogy mindenképp iratkozzatok fel a HVG YouTube csatornájára, a HVG podcastokra, valamint nézzétek meg a Diétás Magyar Múzsa oldalait is. És ne felejtsétek el kérdéseket se küldeni nekünk a jövő hétre, ugyanúgy fogunk rájuk válaszolni, lesz erre vonatkozó poszt a Múzsán és a HVG-n is, és a link pedig ott van a mai adás leírásában, hogyha ott küldenétek el inkább. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.